Kedves jelenlévő és az igényhirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma, Márk evangéliumát olvassuk, Márk evangélium a 7. részéből, 31. verstől felállva hallgassuk a szent igéjét. Aztán ismét kiment Tírus és Szidon határaiból a galileai tengerhez, a 10 város határain át. És hoztak neki egy nehezen szóló süketet, és kérték őt, hogy vesse rá a kezét, ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül egymagát, az ujjait annak külébe bocsátotta, és köpfér illette annak nyelvét, és föltekintén az égre fohászkodott, és mondta néki, Effata, azaz nyilatkozzál meg, és azonnal megnyilatkoztak annak fülei, és nyelvének kötele megoldódott, és helyesen beszélt. És megparancsolta nekik, hogy senkinek sem mondják el, de ennél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szerfelett álmélkodtak, ezt mondván mindent jól cselekedett, a siketeket is hallókát veszik, a némákat is beszélőké, eddig olvasok a szent igény, tessék értik. Kedves testvérek, először arról hadd gondolkodjunk, elmélkedjünk egy kicsit, hogy mit is jelent ez a betegség, úgy átvitt értelemben és általánosságban is, de nem kell feltétlenül kikerülnünk azt se, hogy a szó eredeti orvosi értelmében, és mi az, amit ebben az esetben Jézus tehet. A másik dolog, amit mindenképpen meg kell valahogy értenünk, hogy miért viszi ki a sokaságból Jézus a beteget, mit jelent kiszakítani a nagy közösségből. A harmadik dolog pedig, hogy mit jelent megnyilatkozni, megnyílni. Ez a történet csak Márk evangéliumában található meg. A Biblia kutatói, tudósai mindig felfigyelnek egy-egy olyan történetre, amit csak az egyik vagy csak a másik evangélium említ meg. Általánosan elfogadott az a nézet, hogy valószínűleg Márk evangéliuma volt a legrégebbi anyag, és ezt már ismerhették Máté és Lukács alkotói, János evangéliuma ilyen szempontból eléggé eltérett az első három evangéliumtól, amelyek közös forrást is használtak, de azért mindegyiknél van valamilyen saját anyag is. Egyikük megemlíti, hogy nem írtak le minden csodát, amit Jézus elkövetett, véghez vitt. Valószínű sok hasonló dolog történt, sokszor csak ilyen üldő fogalmat használ, sokan jöttek oda az első, megszánta őket és meggyógyította őket. De van egy-két jellegzetes eset, amelyben a konkrét problémán túlmutat az a összefüggő tanítás, és így vagyunk ezzel a furcsa betegséggel, a siketséggel és a nehéz beszéddel. Nem azt mondja itt az ige, hogy ez az ember meg se tudott mukkanni, hanem a beszéde nehéz volt, nehezen fejezte ki magát, nehezen volt érthető, nehezen szólalt meg. És mintha a süketségében sem a hallójáratnak, vagy a fülben lévő érzékeny kis porcikáknak a problémájáról lenne szó, hanem valami olyan típusú, lelki eredetű halláskárosodást említ itt az ige, amit életünk más területeiről ismerünk. Csak azt hallja meg, amit akar, szokták mondani. vagy a füle botját sem mozgatja. Nem tud odafigyelni. Hányszor vágják ezt az unatkozó diákok fejéhez, akiknek elkalandozik a figyelmük, hogy süket vagy, nem hallasz. Tehát ismerjük ezt a problémát, amikor valaki nehezen rezzenthető fel a maga világából, illetve megaláztatások élik azért, mert nem figyel oda. És azt hiszem, hogy itt egy olyan esettel állunk szemben, amikor is valakit a tehetetlen környezet, szülő, barátok, a társadalomnak az a kis része, ahol ő mozgott, hoznak oda Jézushoz, mert nem bírnak vele. És azt mondhatnánk, hogy amikor az Úr egyszer a visszatérő, kudarcos útról visszatérő tanítványainak azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, megnyugosztlak titeket és tanuljátok meg, szerint alázatos szív vagyok, nyugalmat találtam lelketeknek, stb. Akkor is arról van szó, hogy bizonyos helyzetekben, hát amikor más már nem segít, akkor nincs más útunk, mint megpróbálni Jézushoz jönni a nehezen megoldható problémákkal. Sosem gondoltam, és most sem akarom azt hangoztatni, hogy az embernek nem kell megtenni azt, ami rajta múlik. Nem szoktam bátorítani azokat, akik fogorvostól való félelmükben vadul imádkoznak azért, hogy az Úr tömje be a fogukat, fájdalom nélkül ismertem ilyet, aki kijelentette, hogy ő nem hajlandó fogorvoshoz menni, mert az Úr az ő gyógyítója. És hát ugyanígy nagyon fontosak azok a szakemberek, egészségügyi szakemberek, akik a fülnek és a beszédnek a problémáival foglalkoznak. Mi magunk is iskoláinkban alkalmazott logopédusokat is, nagyon elterjedt probléma, a beszédhiba, a rossz beszéd. Tehát szó nincs arról, hogy ne alkalmazzuk azokat a szakembereket, és ne forduljunk hozzájuk, akik tudnak segíteni. Egy kicsit azt is mondhatnánk, hogy itt ebben a történetben is fel tudunk fedezni korabeli gyógymódra emlékeztető cselekményeket, ez a nyállal való érintés, ez ott a Közel-Keleten egyébként is ismert volt, nyállal gyógyító királyokról is lehet tudni. Ma is vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy ha ők leköpnek valakit, akkor az illető ezt megye szerencsének, én nem tartozom ezek közé, és nem is bátorítanék senkit, hogy bátran tartsa oda arcát, vagy bármely testrészét mások nyálának. Szóval volt ilyen, Jézus máskor is egy vakot is gyógyított, úgyhogy a földre köpött sarat csinált, és azt kente rá az illető szemére, de bármit csinált most, azt is mondhatnánk, hogy tőle sem volt idegen, hogy valamilyen gyógymódot alkalmazzon. Emlékszünk talán, amikor visszahozta az életbe azt a kislányt, és azt mondta a szülőknek, hogy adjanak enni, a görög szöveg megengedi nekünk, hogy úgy értelmezzük ezt, hogy megmondta nekik, hogy mit adjanak enni. Tehát egy bizonyos étkezési terápiát, vagy gyógyszeres kezelést is előírt a gyerek számára. Szóval nagy alázattal és hálával megköszönjük azok munkáját, akik életüket valamilyen szakterületnek szentelik, fülnek, szájnak és egyéb dolgoknak, és gyógyítanak, Isten áldja meg őket, és mondom, ha alkalmazott ilyet Jézus, akkor nagyon helyesen tette, mint ahogy megtanulta az apja mellett az ácsmesterséget, és nem a csoda segítségével hasogatta a fát, hanem egy szekercével. És ott is voltak bizonyos fogások, amelyeket meg kellett tanulni, el kellett sajátítani és alkalmazni kellett. De itt talán többről van szó, de most hadd rögzítsük először ezt a gondolatot, csak fogalmazzak megszólító formában, hogy menj Jézushoz, ha nem boldogulsz az üggyel, vidd Jézushoz azokat az ügyeket, amelyekben kudarcot vallottál, nem utasít el, hoztak hozzá egy süketet, aki nehezen szólt. Van itt Márk evangéliumában néhány fejezettel később a 10. részben egy érdekes helyzet, ami segít nekünk itt az első pontunknál még egy kicsit. Ott egy vak hallja meg, hogy Jézus megy arra, és egészen megbotránkoztató módon elkezd Jézus után kiabálni. És mit csinálnak az emberek? Mit csinál a tömeg? Megpróbálják rábeszélni, hogy hallgasson, hogy ne szóljon. Hát olyan valakivel van itt is dolgunk, akinek nagyon sokszor mondhatták el, hogy hallgasson. És nagyon sokszor akarták meghatározni, hogy mire figyeljen és mit halljon meg. És talán ez a görcs, ez az alárendeltség, ez a negatív terápia, ez a rossz pedagógia, oda vezetett, hogy bezáródott ez az ember. Ismerjük ezt a problémát, amikor valaki bezárkózik, és nem találjuk hozzá a kulcsot. Szociális munkásokkal szoktunk időként beszélgetni arról, hogy mi is az ő munkájuknak a mi is az ő munkájukban a siker. És vannak olyanok, akik sóhajtozva elmondják, hogy csak annyit értek el, hogy megszólalt a kliensük, aki lehet, hogy évek óta nem beszélt már, és mindig bátorítom őket, és arra hívom fel a figyelmüket, hogy az egyik legfontosabb dolog történt meg, hogy valamit végre meghallott az illető, és erre reagált, és végre megszólal, megnyílik, és elkezd beszélni. Ugyanezt a süketséget és nehezen szólást az Úrral való kapcsolatban is meg szoktuk tapasztalni, és erre térünk majd vissza a harmadik pontunkban is, de itt most hadd mondjunk annyit, hogy az ige hallásból van, és van, aki nem hallja. Jézus maga panaszkodik korának, Isten kereső, vagy egyszerűen csak Isten népe között élő tagjaira, akiknek noha van fülük, de nem hallanak. És ugyanolyan probléma az, hogy nem beszélünk, nem szólalunk meg, nem mondjuk el, hogy mit akarunk, és nem mondjuk el azt sem, hogy mit tett velünk azok, amikor valakinek egy meggyógyítottnak azt mondja, hogy menj el és mondd el, hogy mit tett veled az Úr. Más kérdés, hogy itt miért fékezi a propaganda eszközöket, a hírvívőket, a pletykálókat, ne terjesszék az ő hírét, ez egy külön ügy. Másnak azt mondja, hogy menj el és mondd el, hogy mit tett veled az Úr. Mert a hit az hallásból van, embertől emberig. Elmondjuk a másiknak a gondolatainkat, és ő is elkezd gondolkozni azon. Így nyerünk meg ügyek számára is embereket, hogy beszélünk arról, ami minket foglalkoztat, ami nekünk fontos, amiről van véleményünk. Majdnem azt mondhatnám, hogy ennek az embernek nem volt véleménye a dolgokról, vagy nem merte azt kimondani. Elhallgattatták őt. Nem véletlen, hogy az egyirányú hatalom törekszik arra, hogy az emberekhez csak egyféle dolog jusson el, és hogy ne mondhassák el a véleményüket. Szóval sokkal összetettebb ez a süketségi és megszólalási, nehezen szóló probléma, mint ahogy első hallásra nekünk ezt tűnik. De odahozták Jézushoz, és ezzel bevallották azt, hogy tehetetlenek. Valaki azt mondta egyszer, hogy az imádkozás, amit lehetne odavésnek is fordítani, tehát amikor valakit oda viszünk Jézushoz, nem tudjuk máshogy tenni ezt, mint imában megszólítva őt, ezt jelenti oda vinni Jézushoz, akkor nem másról van szó, mint arról, hogy bevalljuk a tehetetlenségünket. Ez bölcsesség és alázat is kell. Mert egy darabig úgy érezzük, hogy amit mi nem tudunk megoldani, azt nem lehet megoldani, ezt Isten sem tudja megoldani. Tehát ha mi valakivel nem tudunk szót érteni, akkor azzal Isten sem tud szót érteni. Az egy véglegesen leírt történet. Itt a vége. És minek fárasztjuk ezzel az Urat? Hát ő ráadásul ilyen némaságba és elzártságba, elrejtőzésbe burkolózik. Itt csak oda jön hozzá az általad meg nem oldott vagy oldható ügyeket, és bízd rá. A következő dolog, amire nem csak itt, hanem több más történetben is felfigyelhetünk, hogy Jézus kiviszi ezt az embert a tömegből. Mindig is kerülje a teatralitást Jézus. A közszereplésnek van egy maga utolandó formája, és van egy hatékony formája. Nem a közszereplésen van a baj, hanem azzal, hogyha valaki mindig önmagára akarja felhívni a figyelmet, és igazán súlyos dolgok nem történnek, viszont a neve az illetőnek forog közszájul. De miért hozza ki Jézus a tömegből a érintett személyt? Mert el nem tudom képzelni, hogy ha ennyire eldobott volt ez a szegény ember, ennyire bezárt, hogy nehogy jognának bele, miközben Jézus gyógyít, és ne szólnának rá, hogy most figyeljen, most szólaljon meg, nem hallott, hogy beszélnek hozzá, már megint nem figyelsz oda, és megpróbálnának hát egyfajta kórusként Jézushoz csatlakozva belebeszélni. És azt gondolom, hogy ne kell erről szoknunk. Tehát oda vittük az Úrhoz az ügyet, akkor se az Úrnak nem kell megmagyarázni, hogy ő mit tegyen. Nagyon sokan tévednek az imádkozásban, amikor azt hiszik, hogy nekik azt kell megmondani. Vannak ilyen új protestáns felekezetek, ahol kifejezetten tanítják ezt, hogy azért nem tud az Úr cselekedni, mert nem fogalmazzuk meg pontosan, hogy mit akarunk. Megmondjuk az Úrnak, mert ő nem tud, mert ő olyan, mint egy számítógép, hogyha elütünk egy számot, akkor kiírja a gép, hogy ismeretlen a dolog. Nem számítógép, mert ha nem tudjuk jól megfogalmazni a kérdéseinket se, akkor is megérti, hogy mi a probléma, mit akartunk kérni. Szóval szálljunk le az ügyről, ha egyszer odavittük az Úrhoz. Engedjük ki a kezünkből, engedjük el egymást is így, ha az Úrhoz fordultunk, bevallva tehetetlenségünket. Ne nyomakodjunk oda tömegesen, hogy segítsünk az Úrnak, és részesei legyünk valaminek, amit eddig nem tudtunk megfelelően elégetni. De ez a kihívás, a tömegből való kiemelés, ez Istennek mindenkoron az egyik módszere. Ábrahámmal nem lehetne új világot, új gondolkodást, új népet indítani, alapítani, ha nem hívná ki a rokonságok közül. Gyere ki a te népedből, a te rokonaid közül, a te családodból. a megszokott környezetből, ahol mindenre van válasz, ahol megtanul az ember alkalmazkodni és viselkedni. Vannak, akik azért szeretnek vidékre költözni, amíg a gyerekek kicsik, mert ott a gyerek könnyebben megtanulja, hogy hogyan kell a társadalomhoz alkalmazkodni, kik az idősebbek, fiatalabbak, a hangadók, a különböző szereplői a társadalomnak, és kihez hogyan kell viszonyulni, ki a falu rossza, és így tovább. Tehát megtanulja a gyerek azonosítani a társadalom különböző szereplőit. De ez egyfajta veszélyküzéshez is vezet. Jézus ki akar hozni a tömegből, mert ami velem történik, az először is részben a te ügyed, magánügyed, és veled akarja megbeszélni, hogy mi történik az életedben a továbbiakban. Személyes ügy, ez a Jézussal való találkozás. Tehát kihív a tömegből, és még egy dolog történik, ami szintén ennek a kapcsolatnak, ennek a találkozásnak az intimitásáról szól. A fontos intimitásáról, megtérésen tömegügy, tömeghisztéria lehet egy hangulati élménye az embernek, amikor nagy tömeg ordít valamit, de a megtérés, a gondolkodás megváltozása, a döntés, az életünk odaszállása, ez egy nagyon intim dolog, egy nagyon személyes ügy. A másik dolog, ami ennél a pontunknál fontos, hogy megérint. És ott érint meg, ahol a probléma van. Kicsit bizony ez a kép, hogy beledugja az ujjait az illető fülébe, megnyálazott ujjával megérinti a nyelvét. De most ebből csak annyi maradjon meg bennünk, hogy a fontos helyeket, a zárt ajtókat kopogtatja meg. A letapadta, az elnémult helyeket, a nem működő dolgokat érinti meg. Nincs semmi durvaság, nincs operáció, nincs olyan beavatkozás, ami eleve fájdalmat, vagy megaláztatást, vagy egyebet okozna, de érintés van. Közösségvállalás van. Jézus nem kívülről szemléli a történetünket, nem viszonyog tőlünk. Jutka most imád kért Ferenc pápáért, akitől mindig látjuk ezeket a gesztusokat, hogy megérint, megáll, megölel, megmossa a lábát. Ezek nagyon-nagyon fontos. Jézustól tanult gesztusok. Jézustól tanult gesztusok. És azok körében is, akik őt nem tekintik messiásnak, és erről most nem akarunk külön vitatkozni, amire viszont felkapják a fejüket, az az, hogy Jézus megérintette a leprásokat, az érinthetetleneket. Jézus kihív a tömegből, és megérint. Közösséget vállal veled, jelzi, hogy magáénak is, mert a keresztségben is ezt szoktuk mondani, hogy ez a megérintés a vízzel, ez annak a jele, hogy az Úr magáénak tekint és elfogad. Engedd meg, hogy megérintsen. Ugye az zárt embert nehéz megölelni, megérinteni, ezt is ismerjük. Gyerekként is játszottuk ezt, annak idején emlékszem, hogy hozzájöttünk a másikra, az, aki ezt nem akarja, és ment ez a játék, hogy utolérni, megérinteni, az orrát megérinteni esetleg, amit ő nem akart, a tiltakozás. Igen, nem mindegy, hogy ki az, aki be akar lépni a 3 méteren belüli körbe, ami emléket körünk vesz. Kinek engedjük meg, hogy megérintsen? Jézus nem tolakodó módon érint meg, a zárt és beteg pontokat érinti meg. Nem tudok franciául, csak olvastam, hogy az a kifejezés, hogy valaki szó szerint úgy hangzana állítólag franciául, hogy tömegtelenítés történik. Tömegtelenítés történik. Magára talál az életről. Te ügyedről van szó. Jézus szeret, közösséget akar veled vállalni. Mi történik? Mi rossz történik? Milyen, amiért védekezel? Miért vagy zárt felé is? Akik odahoztak ő hozzá, az egy más ügy. Velük szemben zártá váltál, mert nekik nincs kulcsuk hozzá, de ők azt hitték, hogy rád kell erőltetniük saját szokásaikat, de Jézus felszabadít. És a harmadik dolog pedig ez a bizonyos fohászkodás utáni fölkiáltás. Erős szavak vannak az eredeti nyelvben is, itt Jézus felfohászkodását még ilyen nagy sóhajnak, vagy ziháló nyögésnek is lehetne fordítani. Szenvedélyesen akarta Jézus ennek az embernek a gyógyulását, és az ő gyógyulását akarta, és nem akart valamit ráerőltetni, mint ahogy eddig a tömeg tette ezt, hanem nagy tusakodással keresve a kapcsolatot az örökkévalóval, az éggel, hogy ez az ember is szabaddá legyen. Igen, Jézusnak nincs más terve, nem akar ő is kisajátítani téged úgy, ahogy ezt a világ teszi. Nagyon sokszor zavar vallási közösségekben is ez, akik mondjuk keményen küzdenek azért például, hogy valakit a szenvedélyéből talpra állítsanak, de létrehoznak egy másik függést, a közösségtől való függést, és elkezdenek beleszólni a másik minden dolgába úgy, ahogy ezt korábban az a bizonyos szer, vagy valamilyen fajta szenvedély tette meg. Nincs másról szó, mint hogy az illető alapvető függő volt át, most egy másik függésbe átviszik. Jézus szabaddá tesz. Ez a nyilatkozzák meg, ez az Efata, ez azt jelenti, hogy a te kezedben van a kulcs. Nem arról van szó, hogy eddig rossz szándékkal nyitották, zárták ezt az ajtót, és most elvesszük attól a rossz embertől, és egy jó ember kezébe adjuk, aki majd nyitja, zárja a te életedet. Ne nyitogassa, zárogassa senki, a kulcs a te kezedben van. Ez a nyilatkozzál meg, ez azt jelenti, hogy te magad nyiss. Értsd meg, hogy az ügyeti, te életedről van szó. És akkor nézzük meg nagyon röviden befejezésül, hogy mi az a három terület, ami felé a bezárt embernek nyitnia kell. Az Úr felé először is, mert, mint mondtam, zártak vagyunk. El kell kezdeni egyszer, az nem megy talán azonnal, leszámítva az ilyen haláltusában való ordításokat, segítségkéréseket. Tehát ezt leszámítva nem nagyon megy, hogy elkezdjünk egyszer csak beszélgetni az Úrral. Egy gyerek táborban mondtam a gyerekeknek, amikor az imádságról szóltunk, hogy hát illetőségből is reggel köszönjük egymásnak, és teszünk egy pár megjegyzést arra, hogy szép napunk van, jó reggelt, és kívánunk valamit a naphoz, és elkezdhetnénk így beszélgetni az Úrral. Uram, jó reggelt, köszönöm, hogy újra itt vagyok, és a gondolataimat tudom irányítani, süt a nap, és három izgatottan, hogy mi fog erre a mai napon történni, bárcsak hasznosan töltetném el az időt. Szóval ugyanúgy, ahogy emberekkel való kapcsolatban olyan kedvesen mondta Péter, hogy 43 évvel ezelőtt fogta meg először Évának, vagy 45 évvel ezelőtt fogta meg Évának a kezét. Ez nem megy olyan könnyen. És illetve a normális és tisztességesebb emberekkel ez nem megy olyan könnyen. Valakinek megfogjuk a kezét, és elkezdünk vele beszélni. És beengedjük a gondolataink közé, és ő is ugyanígy tesz. De valahol el kell kezdeni. Valahol el kell kezdeni, hogy jöjjenek a boldog évek, a boldog napok. Szóval az Úrral is így van, is felé. És kezdjél vele beszélni. Miért félnél ettől a kommunikációtól? Aztán is magad felé. Ne csak be önmagadat. Ne titkolózz önmagad előtt. Ne beszélj mellé. Említettem egy párszor már, hogy az átok zsoltároknak ez az értelmük, hogy legalább az Úr előtt mondjuk el, hogy mit érzünk szívünk mélyén, ha az emberek nem hallják. Is magad felé, végülj ki magaddal, beszélj magaddal a problémákról, és ne vedd át így se az ügyésznek a szerepét, ne kárhoztass magad, ne ítéld el önmagadat, hanem engedd át az ítéletet, az értékelést a teremtő, irgalmas, örökkévaló Istennek. Ne ezzel törzsd az időt, hogy állandóan elmondod az Úr előtt, hogy te milyen hitvány, vagy ez vagy így van, vagy nem, de az Úr úgyis látja. Ne erről beszélj, hanem is magad felé, és fedezd fel, Isten, milyen értékeket adott a számodra, milyen csodálatos ajándék a szólás és a hallás, hogy meg tud hallani, hogy mire szánt téged, milyen feladatot adott, és tud szólni erről, tud beszélni. Harmadszor pedig megnyitja az Úr a többiek felé, a tömeg felé. Egészen más emberként megy most vissza ebből a négy szem közti találkozásból a többiekhez, akik odahozták Jézushoz bevallva, hogy ők nem tudnak mit kezdeni vele. Most egy másik ember jön vissza. Egy másik ember, akinek van véleménye, aki hallja és érti azt, amit mondanak, és nem azt válaszolja, amit szájába adnak, amit illik mondani, hanem ami a szívéből jön, és vállalja a véleményét. Itt azonnal megnyilatkoztak a fülei, nyelvének köteléke megoldódott, és helyesen beszélt, ezt mondja itt az ige. Érthető volt az, amit mondott, kitisztultak a gondolatai és az élete. Újra hallani és jól szólni. Erről akart bennünket Isten szent igéje ma meggyőzni, és a fülünket, szánkat szabaduljunk fel, legyünk nyitottak ő felé, ő magunk felé, és egymás felé is.